Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Amikor megkérdezték tőlem, hogy behozhatnának-e ige hirdetni, abban a pillanat... Bocsánat.
Péter, egy pillanat csak, mert nem hallják.
Így jó?
Oké. Újra kell
elég. Bocsánat. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Amikor megkérdezték tőlem, hogy behozhatnának-e igét hirdetni, abban a pillanatban még nem tudtam se igennel, se nemmel válaszolni, mert nem tudtam eldönteni, mégis mit taníthatnék nektek. Ezért ugye nem válaszoltam azonnal, azt mondtam, hogy inkább beszéljünk még erről. Aztán hazamentem, és elkezdtem imádkozni Istenhez, hogyha valóban azt akarja, hogy hirdessem az igét, akkor segítsen nekem. Egy idő múlva megjelent előttem egy igevers, és én ezt átgondolva összeállt a mai tanításom anyaga. Ezért nagyon hiszek abban, hogy a mai tanítást, a témáját nem én választottam, hanem Isten. És a mai témám a megerősítés. Az alapige, amelyik megjelent előttem, ez rövid és csak egy vers. A mai tanításom mindig a bibliai igére alapozva fogom tanítani, ezért több igét is fel fogok dolgozni a tanításom alatt. Az alapigét Ézsiás könyvéből fogom felolvasni, 59. ige, 19. verse. Tisztelettel és felállva hallgassuk meg. És félig napnyugodtól fogva az Úrnak nevét, és naptámadtól az ő dicsőségét, mikor eljő, mint egy sebes folyóvíz, amelyet az Úr szele hajt. Ámen. Foglaljatok helyet. Azt olvastam, hogy az ellenségnek az a terve, hogy egymás után támad, és leginkább akkor támad, amikor békesség van. És minden jól megy. Aztán hirtelen észreveszel egy felmerülő problémát, aztán még egyet, és még egyet. Ezek a felmerülő problémák és kísértések arra valók, hogy az embert kimozdítsák a hitéből. Ez egy hívő ember nem érti meg azokat a problémákat, akkor könnyen meggyengül hitében, és az ellenségnek ez a célja. De hála az Úrnak, ez az igevers segít megérteni, hogyha megjelenik egy probléma, mint a sebes folyóvíz, akkor az ige segít helytállni. Isten igéje a mérce a problémával szemben. Szeretnék elmondani egy példázatot, hogy az ige hogyan segít a helytállásban a nehézségek és a problémák között. Otthon nyugodtan ültem, békességben, egyszer csak csengettek. Kimentem ajtót nyitni. Ott állt egy ismerős, aki ajándékot hozott nekem. Egy kardot. A kardra rá volt írva egy igevers. Efézus 6. ige, 11. verse, mert így hangzik. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. És mint tudjátok, ehhez az igevershez automatikusan kapcsolódik egy kép, a páncélos lovak képe. A kardot otthon sokáig néztem, tanulmányoztam a tükör előtt. Büszkén álltam vele. Aztán egy idő múlva eltettem a szekrénybe. Aztán egy békés délutánon tévét néztem, amikor hirtelen azt hallottam, hogy kifeszítik a bejárati ajtómat. Betörtek, és elvitték az összes értékemet. Akkor jutott az eszembe, hogy a kardot nem kellett volna a szekrénybe tenni, hanem oda kellett volna tennem a bejárati ajtó elé. Később újra betörtek hozzám, de már időben elő tudtam venni a kardomat, és harcoltam a betörővel, bár a kardot még nem tudtam jól használni, nem úgy használtam, mint egy kardot, inkább, mint egy sodrófát. Ezért nagyon nehezen kardoztam vele, csak össze-vissza hadonáztam. De végül is sikerült megvédenem magamat és az értékeimet. Majd később újra betörtek hozzám, de most Zorro állt az ajtónál. És nem tudtam harcolni a betörő ellen, mert nagyon gyenge voltam hozzá képest, ezért ő ki tudott rabolni. Ezek után eldöntöttem, hogy elkezdem tanulmányozni, hogyan is kell a kardot használni. Mi a helyes pozíció, hogyan kell behajlítani a térdet, a csukló mozdulatokkal vannak, mindent jól áttanulmányoztam. Amikor Zorro visszajön betörni, már nem sikerülhet neki a rablás, mert Isten megemelte a mércémet ellene. Ezek a betörések szimbolizálják a nehézségeket, a problémákat, a kísértéseket, míg a kard a Bibliát. Remélem, ez a példázat segít megérteni. Ebből a példából nagyon sokféle tanulságot lehet levonni, amik közül most kettőt szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy ne felejtsük el, ha nem töltünk időt az Úrral, az élet nyugalmában nem fogjuk tudni, hogyan bízzunk Istenben a viharban. A másik dolog pedig, hogyha megfigyeljük Dávid és Góliát történetét, ott is láthatjuk Dávid életében, hogy fokozatosan jönnek egymás után a váratlan problémák. Először az oroszlánnal kell megküzdenie, aztán a medvével, és végül a filiszteusok bajnokával áll szemben. Mert úgy ment a csatamezőre, hogy csak valami hírt akart vinni az apjának a testvéreiről, és ott tudta meg, hogy nagy a probléma, a filiszteusokkal kell megküzdenie. És Dávid mindig jót helytált a váratlan helyzetekben, mert ő jól ismerte az Istent. Ezért néha Isten Góliátot ad neked az életedben, azért, hogy megtaláld magadban Dávidot. Isten azt akarja, hogy úgy ismerjük Istent, ahogyan Dávid ismerte őt. A példámban nem Zorro volt az utolsó, aki eljön hozzám, hanem jöhet még valaki, de már tudom, hogy ne úgy álljak ehhez a dolgokhoz, hogyha jön még egy betörő, vagy valami probléma, hogy feladom, nem bírom, hanem úgy álljak hozzá, hogyha jön valaki, akkor helyt fogok állni, mert a teljes igén állok, ezért jöhet bármi, Isten igéje által lesz a küzdelmem. Apostolok cselekedetei, 8. ige, 30-31-es vers. Filip azért odafutamodván hallá, amint az Ézsaiás prófétát olvassa vala, és mondta, vajon érted-e, amit olvasol? Ő pedig mondta, mi mondom, érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem. És kéri Filipet, hogy felhagyván üljön mellé. Tehát ez is megerősít abban, milyen fontos, hogy a Bibliát tanulmányozzuk. Olvassuk, mert csak így tudunk helyt állni, ha nehézségek jönnek az életünkbe. Tehát én nem azt ajánlom, hogy egyedül tanulmányozzuk a Bibliát, hanem kérjünk olyan személy segítségét, aki már jól ismeri a Bibliát. Mert szó szerint a sátán, az angyalok egyharmadát az igazság ellen fordította. A Jelenések könyvéből 12. ige, 3-4 és a 9. vers. Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, akinek 7 feje vala, és 10 szarva, és az ő fejeiben 7 korona. És a farka után vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veti azokat, és áll az a sárkány a szülő asszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye. És vetteték a nagy sárkány, a ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a sátánnak, ki mind az egész föld kerekséget elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének. Tehát szó szerint a sátán nagyon jó megtévesztő. Ezért kell közösségben lennünk, mert nagyon meg kell védenünk az elménket. Szeretnék visszatérni az Efézus igevershez. Efézus 6. ige 11. versben van egy nagy figyelmeztetés, mégpedig az, hogy nagyon ravasz tud lenni az ördög. Nagyon kell vigyázni ezzel a ravassággal, ehhez szeretnék hozzá kapcsolni egy ige verset. Római levél 12. ige 17-19. vers. Senkinek gonoszért, gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges emberrel békességben éljetek, magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama hangnak, haragnak, mert megvan írva. Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Volt már, hogy megerősítést kértek tőlem a vers alapján, hogy tudják, hogy a gonosz mikortól gonosz. Mert van egy határvonal, ameddig még nem jelent gonoszságot, de onnantól már valóban gonoszságot jelent egy cselekedet. Kérdezték, hogy hogyan értsék ezt a gonoszságot, mit ért alatta, mi a gonosz dolg. Példát kérték. Én úgy magyaráztam el nekik, hogyha megnézzük a következő részt. Aki ellened beszél, beszélj jót róla. Amikor gonoszul bánik veled, bánj velük jól. Fizesd vissza a rosszat jóval, és engedd, hogy Isten megvívja a harcodat, mindig ő nyer. Így már megértették. Most arról szeretnék egy példázatot mesélni, hogy a sátán mennyire ravasz tud lenni. Vidéken történt, hogy megünnepelték, hogy már egy éve szolgál ott a lelkipásztoruk. A lelkipásztor az ünnepség alatt kiállt a közösség elé, és elkezdett mesélni arról, hogy egy évvel ezelőtt, amikor megérkezett, sok nehézséget látott, és nem akarta a feladatot elvállalni. De miután az első ember, aki odament hozzá, arról mesélt, hogy pénzt lopott, bántotta a feleségét, házasság alatt paráználkodott, ezt a lelki pásztor szívére vette, és elvállalta a szolgálatot. És most nagyon örül, hogy itt lehet. Nem sokkal később az ünnepségre megérkezett a polgármester, aki nem tudta, hogy miről beszélt a lelkipásztor a közösségnek. A polgármester mesélni kezdte a közösségnek, hogy mennyivel jobb lett a helyzet, amikor egy évvel ezelőtt megérkezett a lelkipásztor, és ő látta, hogy nem akarja vállalni a szolgálatot. Ő volt az első, aki odament hozzá bíztatni, hogy vállalja el a szolgálatot. A közösségben mindenki, aki eddig nem tudta korábban, kiről beszélt a lelkipásztor, Most már biztosan tudta, kiről volt szó. A lelkipásztor a polgármesterről beszélt, bár nem akarta megnevezni az illető szemét. Tehát ezért is kell vigyáznunk, hogy mit mondunk. Mindig csak pozitív dolgokat mondjunk minden testvérünkről. Minden emberről csak jót mondjunk. Nagyon vigyázzunk, mert az ördög nagyon ravasz tud lenni, meg kell védeni magunkat. Ezért nagy szükség van a Biblia tanulmányozására. A testvéri közösségtől kell megkapnunk a megerősítést, a magyarázatot. Ehhez pedig szükség van imaházra, mert ott található az a közösség, azok a testvérek, akik olyanok, mint Fülep, akitől válaszokat kapunk. Máté 7.24-29. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcseleszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki kősziklára építette az ő házát, és ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem e beszédet, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát, és ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodik vala a sokasság az ő tanításán, mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudók. Tehát, mit mondtam, szükség van imaházra. Csinálni kell, hogy itt is mondja az ige, csinálni kell. Elkezdtem gondolkodni azon, hogy ha az imaház jó helyen áll, nem dől össze a viharban, mint ahogy az ember az igén áll, akkor jól tud helytállni a viharban. Azon gondolkodtam, milyen alapra van szüksége az imaháznak, ha meg akarjuk építeni. A mai építkezéseknél, a lapozásoknak nagyon sokféle lehetősége van. Elgondolkodtam azon, hogy mégis melyiket választjuk. Most a pontalapról szeretnék beszélni. A pontalap általában négyzet alakú és függőleges sudak vannak beleállítva, ahogyan a képen is látható, ez a 6 darab. A saját lakókonténerem alatt is ilyen pont alap van. 6 rúd, 40x40-es négyzetekben, ami 80 cm van elhelyezve. Azért beszéltem a pontalapról, mert elgondolkodtam, ha az emberek az egész igén kell állnia, akkor az imaháznak min? És rájöttem, hogy az imaház akkor lesz erős és stabil, ha az egész igén áll. De a Bibliát nem tudjuk alátenni, hanem úgy értelmeztem, hogy ha az imaház úgy lesz erős, ha alátesszük a pontalapokat. 66 pontalap, mert a Bibliában 66 igenév van. Így az imaház idézőjelben egész igén fog állni. Elméletben így lesz erős. Mert ha Mózes első 5 könyvét nem használjuk a tanítás közben, az imaházban, akkor a viharban nem tud helytállni, nem lesz erős. Vagy ha az új szövetségből néhány igét nem használunk a tanítás közben, akkor sem lesz erős. Az imaház akkor lesz erős, ha a Bibliából az összes igét használjuk a tanításban. 66 ige neve alkotja a 66 pontját az imaház pontalapjának. Így lesz erős. Ez elméletben. Igazából ez csak elmélet. Gyakorlatban megvizsgáljuk, hogyan is működhet ez az imaházban. Gyakorlatban az imaház akkor lesz erős, ha a közösség minden tagja részt vesz a közösség életében és cselekszik. Tehát ti vagytok a pontalapok. Nem akkor lesz erős, ha van 66 tag, aki pontalap szerepét vállalja. Nem a számra figyeljünk, hanem arra, hogy a közösség minden tagja cselekedjen, vegyen részt a szolgálatban. Így lesz erős az imaház. Így bármilyen vihar jöhet, nem fog lerombolni, helyt fog állni. Tehát, ha megnézzük a következő diát, tehát az imaháznak szüksége van az összes pontalapra. Ugyan a képen 4 sor látható, de valójában 1 sor kellett, de én nem tudtam profil megrajzolni. A lényeg, hogy mindenki itt legyen az imaháznál, minden tag itt kell, hogy legyen cselekedetben, szolgálatban, akkor lesz erős ez az imaház. Ebben a közösségben tudunk megerősödni, a testvérektől körülvéve így tudunk erősödni és fejlődni. Hogyan kell cselekedni az itt lévőknek, hogyan kell szolgálni? Szeretném, ha megnéznénk a következő diát. Ézsaiás 28:23-29. Vegyétek füleitekbe, és halljátok szavam. Figyeljetek, és hallgassátok beszédem. Hát mindig szánté a szántó, hogy vessen, és barázdálja, és boronálja el földét. Nem de, amikor elegyengedte színét, hint fekete köményt, és szór illatos köményt, s vett sorba búzát és árpát a kijelölt földbe, és tönkölyt a szélére. Így szokta őt rendre, és tanítá Istene, mert nem cséplő szánkával csépelik a fekete köményt, és nem szekér kerekével tapodják az illatos köményt, a fekete köményt bottal verik ki, és az illatos pálcával. A búzát csépelik, de nem örökre csépli azt, és bár hajtja rajta szekere kerekét és lovait, de szét nem töreti. Ez is a seregek urától származott. Ő áld csodát, tanácsot és nagyságos bölcsességet. Ezt olvasva azt gondolhatjuk, hogy Isten a kertészkedésről akar tanítani minket. De ha megvizsgáljuk, hogy mire vonatkozik, akkor már látjuk, hogy ez a imaház a baptista egyház rendje. A baptista egyház hitvallásának alapja a jézusi szeretetben történő cselekedet. Ne keverjük össze más vallások szokásaival. Itt akkor lesz erős a közösségünk, ha tiszteljük az egyház hitvallását. Tisztelettel kell cselekednünk, mert ha valaki másképp szeretne cselekedni, akkor így nem lesz egységes az imaház, nem fog a teljes igén állni, mert egy-két pontalap más felé néz. Ezért kell tisztelnünk a baptista egyház hitvallását, Jézus szeretetét és a hit alapján cselekedni. A képen 5 oszlopos lejlandi ciprus látható. Balról az elsőt pirossal bekereteztem. Ezt szeretném elmagyarázni. Itt a gyülekezetben, a közösségben nem tudom, hogy van-e olyan testvér, aki, hogy úgy mondjam, megszokásból jön ide, meghallgatni az elhangzottakat, aztán nem csinál semmit. A képen az 5 ciprus szimbolizálja a testvéreket. És az a testvér, aki megszokásból van itt, az olyan, mint balról az első ciprus a képen. Tehát hiába van itt a közösségben, nem tud megerősödni. Mondhatok még példát. Ha van olyan testvér, aki megbélyegezve érzi magát, mert a múltja bonyolult, ezért nem igazán akar szolgálni. A környezetének nem szabad azt érzékeltetni vele, hogy meg lenne bélyegezve. Például 2 évvel ezelőtt egy másik helyen volt egy olyan testvér, aki arra figyelmeztetett engem, hogy vigyázzak egy másik testvérre, mert elvált ember. Ezen nagyon megdöbbentem, mert tudtam, hogy ez a hozzáállás nem helyes. És hiába volt nálam a kardom, mondani a Biblia, akkor nem tudtam helyesen használni. Ezért csak nagyon megdöbbentem, hogy ilyet mond nekem valaki, és néma maradtam, és elképedve távoztam. Már körülbelül 2 éve itt vagyok, és itt nagyon megerősödtem a testvérek tanítása által. Most már jobban tudom használni a kardom, akarom mondani a Bibliát. Most el szeretném mondani minden olyan testvérnek, aki a múltban már elvált, és megbánást tanúsított. A kútnál lévő nőt 5-ször elvált. Jézus mégis használta őt. Ezért ne hagyd, hogy emberek az alapján vegyenek a szájukra, hogy milyen bonyolult múltad van, Jézus megőrzi a jövődet. És arra kérek minden testvért, ne éreztesse mással, hogy meg lenne bélyegezve, hanem erősítsük meg a testvériség érzésében, őrizzük meg minden testvér jövőjét, ahogy Jézus megőrzi mindannyiunk jövőjét. És még sok mindent sorolhatnék. A Tibériás tenger partján, Jézus kereszthalála után a tanítványok már nem látták eredményességét, ezért abba hagyták a szolgálatot, és visszamentek halászni. Nem fogtak egyetlen halat sem. Ott megjelent előttük Jézus, és azt mondta nekik, hogy a másik oldalon vessék ki a hálójukat. A tanítványok a másik oldalon kivetették a hálójukat, és sok halat fogtak. Egyikük felismerte Jézust, és a parton Jézus a tanítványokat sült hallal várta. Ezzel azt akarom mondani, hogy nem számít az eredmény, hogy eredményes vagy, vagy nem. Ha valaki úgy érzi, hogy a múltbeli szolgálata nem eredményes, nem kapott visszajelzést a közösségtől, emiatt ne féljen, mert Jézus azt akarta, hogy folytasd, akkor is, ha eredménytelenek érzed magad, folytasd. 12 tanítványtól is azt akarta, hogy folytassák. Tudom, hogy nehéz, ha azt látjuk, hogy valami nem jót csinálok, de akkor is meg kell tanulnunk megalázkodni. Ahogy én is fiatal koromban gyülekezetet kerestem, elmentem az első gyülekezetbe, és ott láttam számos dolgot, amit nagyon rosszul csináltak. Ezzel nagyon felháborodtam. Elhagytam ezt a gyülekezetet. Rájöttem, hogy akkor nem jól csináltam, mert nem mutattam a bennem lévő jézusi szeretetet. A második gyülekezetbe már némi tapasztalattal érkeztem. Amikor elkezdtem odajárni, és észrevettem, hogy valamit nem jól csinálnak, már nem háborodtam fel, hanem tiszteletben tartottam a szokásaikat, a hitvallásukat. Tudom, hogy nehéz, de meg kell tanulni néha megalázkodni. A dühöt meg a haragot el kell engedni, ehhez van is egy jó példázat. Volt egy kígyó, amely átmászott egy éles kardon, és megvágta magát kicsit. Dühében a kígyó a vastag testével beborította a kardot, és elkezdte kisajtolni az életet a kardból. Minden dühös szorításnál több fájdalmat érzett, de folytatta, mert nem akarta, hogy a kard megúszta azt a fájdalmat, amit a kígyó kapott. Minél jobban szorítottál, annál jobban vérzett, és végül meghalt. Mert nem tudta elengedni a haragot. Azt hitte, hogy ő fog nyerni. Minden sértést távolíts el a szívedből, bocsáss meg azoknak, akik bántottak, és ne adj lehetőséget ravasz ellenségnek, hogy úgy kínozzon, hogy végül belehalsz. Ezért arra szeretném bíztatni minden testvért, aki még nem érzi elég erősnek magát, hogy kezdjen el megerősödni. és a gyülekezetet is arra bíztatom, hogy gyengébeket segítse a megerősödésben, hogy legyünk közösségben erősek, és minden testvért arra bíztatok, hogy tegye rendbe kapcsolatát Istennel még ma. Mert Isten sok mindent megígért, de egy valamit nem, mégpedig a holnapot. A holnap senkinek nincs megígérve. Tegyétek rendbe a dolgot Istennel, még ma, amíg nem későre. Erre bíztatok mindenkit. Még egy bibliai történetet szeretnék elmesélni, aztán vége is. Éjfélkor, amikor Pál és Silás a börtönben voltak, énekelni kezdtek, és dicsérték az Urat. Hirtelen nagy földrengés támadt, és a börtön alapjai megrendültek. Kinyíltak a börtönajtók, és eloldottak a kötelékek. Pált és Silást nem csak szabadon engedték, hanem reggelre a börtönöl és családja befogadta Jézust megváltójukként. Ha zúgolódunk a minket körülvelő problémák miatt, csak felhatalmazzuk őket arra, hogy ugyanazok maradjanak. Az áttörés akkor következik be, amikor körülményeink közepette dicsérjük Istent. Ezzel a történettel azt akarom megerősíteni, hogy mennyire fontos része az egyháznak a dicsőítő ének, és éppen ezért kell rendszeresen lehetőséget, lehetőleg hangosan énekelni a dicsőítéseket, méghozzá szabadon, teljes szívből. Ha dicséretek mennek fel, áldás jön le. Hiszek abban, hogyha mindenki elkezd hangosan énekelni, akkor érezni fogjuk a rezgést, ehhez szükségem van rátok, hogy megerősítsük az alapot hangos énekkel. Mert ha valaki még mindig távol van attól, hogy Isten hasonlóképpen kijelentse róla, mint ahogy Dávidról, szívem szerint való férfi, aki megteszi minden akaratomat. És még nagyon sok Góliát jellegű problémák, nehézségek lesznek előttünk, és ha szeretnétek mindig helyt állni, ehhez szükségünk lesz egymásra, meg az imaházra, mert csak itt, a közösségben tudunk megerősödni. Legyen így. Lehet imádkozni, ha valaki indítatást érez a szívében.